Pálapostól mondja, nem hiszem már elértem volna mindent, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyetlenek, ami mögöttem van, elfelejtek, ami pedig előttem van, annak megkifeszülve futok egyenes a cél felé. Isten mennyei elhívásának utalmája a Krisztus Jézusban. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami Atyától, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 488-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. 488-as énekünket, annak a legelső versét énekeljük fennállva. 488-as dicséretünk így kezdődik. Fent vagy, fent vagy, fent vagy, minden napért is fent.
Tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istenek igéjét. Folytatjuk a sorozatunkban a történetet, Pál apostol életét. Elérkeztünk Pál életének a végéhez. Az élőisten igéjét olvasom előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, annak a 28. fejezetéből, a 16. verstől a 31. versig. Még egyszer mondom az igéhelyet, apostolok cselekedeteiről szóló könyv, 28. fejezetéből olvasom az igét, a fejezet végét, tehát 16. verstől a 31. versig. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az ő őrző katonával. 3 nap múlva azután magához hívatta a zsidók ottani előjáróit, amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai férfiak, bár semmit sem vétettem a nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyulattak engem a rómaiak kezére. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntethető vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebezni a császárhoz, de nem azért, mint a népem ellen volna bármilyen vádam. Ezért hívattalak tehát titeket, hogy lássalak és beszéljek veletek, mert Izrael reménységért viselem ezt a láncot. Azok pedig azt mondták erre, mi sem levelet nem kaptunk rólad Júdából, sem az atyafiak közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol, mert erről az irányzatról azt tudjuk, hogy minden felé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá szállására. Ezeknek ő bizonyságot tett az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások meg nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, s ekkor Pál ezt az igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta. Menj el ehhez a néphez, és mondd meg. Halván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok. Mert megkövéredett a nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, azok pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt teljes 2 évig saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, és imádkozzunk. Neked köszönjük meg, Úrunk Istenünk, hogy megőriztél az elmúlt héten. Téged dicsőítünk az elmúlt hét minden kegyelméért, áldásaiért, megőrző csodáidért, amelyeket talán észre sem vettünk. Urunk Istenünk, olyan nagy a te kegyelmed, olyan hatalmas az a türelem, amellyel hordozott gonosz életünket, fel sem tudjuk fogni. De köszönjük neked, hogy a mi életünkre akkor is gondod van, ha mi nem hallgatunk oda rád. Te akkor is fáradozol megmentésünkön, megszólítatásunkon, ha mi néha süket fülekkel vagyunk feléd. Nem fáradsz bele bennünket szeretni, hívogatni, és szívünkig hatolóan szólni hozzánk, hogy megérintsen szavad és megmentsen bennünket. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas szeretettel vagy irántunk. Urunk, te vedd ki belőlünk a külszívet, te szüntesd meg lelkünk süketségét, a lelki vakságunkat, kemény szívűségünket te formáld át, hogy olyan szívünk legyen, amely meghal téged, befogad téged, és engedelmeskedik te neked. Szeretnénk így eléd hozni, Urunk, egész gyülekezetünket és annak minden tagját. Így hozzuk eléd a gyászoló szívű családot, akik az elmúlt hétfőn megálltak a ravatalnál. Vigasztald meg őket örökkévaló szeretetedből, igazi vigasztalással. A feltámadásra vetett hit reménységével légy velük, és te szárítsd el könnyeiket. Így hozzuk eléd betegjeinket, a szenvedőket, kórházban levő testvéreket, mélységben levőket, erőtleneket. Légy az ő gyógyítójuk, gyámolítójuk, segítőjük, Urunk. S te könyörülj kicsiken és nagyokon, te áld meg gyermekeinket, gyermekeket, unokákat, kicsiket, és te áld meg az időseket is. Mindannyiunknak szíve egészen hadd bízza reád magát. Köszönjük, hogy igét készítettél nekünk a mai vasárnapra. Hadd figyeljünk rád, és az, hogy a te igéd ne hújjon mellé. Hadd legyen a szívünkbe vetett áldott ige, amely ki kell magként és gyümölcsöt hoz neked. Köszönjük, hogy meghallgattál. Szólíts meg! Tanítsd bennünket, Istenünk. Amen. fények szóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A 265-ös dicséretünknek a második versét énekeljük. 265-ös énekünk második versét énekeljük. Így kezdődik a 265-ös énekünk második verse. Az Úrra bízd a dolgot, könnyedül a teher. Tételem alapígéjét olvasom előttetek, Pál apostolnak a második Timóteusi leveléből, ez a legutolsó levele, amelyet kivégzése előtt írt, tehát második Timóteusi levél, annak a negyedik fejezetéből olvasom az igét, a 6-os, 7-es, 8-as verseket. Tehát 2 Timóteus 4, 6-tól 8-ig hallgassuk a megnevezett igehelyről az élőisten igéjét. Pál apostol mondta: mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a ma napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ez igaz Úr írott igéje. Kedves testvérek, a Biblia, ami földi életünket, igazából a hívő életet, a hit versenypályájának nevezi. Nagyon jó ez a kifejezés, hogy ez egy versenypálya, és nem is akármilyen versenypálya. Mi nem önző céljainkért versengünk, itt nem másik embereket kell legyőzni, lekönyökölni, itt a hit harcát kell megvívni, ilyen szempontból versenypálya. Egy kicsit sokat mond nekünk ez a szó így az olimpia idején, hogy vannak versenyek. Pontosan tudjuk, hogy egy versenyen nem mindenki ér célba, és nem is mindenki kap koszorút. Hát Pál apostol megharcolta ezt a nemes harcot, végigfutotta az ő pályáját célba ért, és ő tényleg elmondhatta, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. És így fogalmazzuk meg ennek az igének a fényében a mai tételünket. Így hangzik, hogy aki a hit versenypályáján nem ér célba, az menthetetlenül elveszik. Hétről hétre az elmúlt vasárnapokon figyelemmel követtük Pál apostolnak az életét, hogyan fogták előtt Jeruzsálemben, hogyan vádolták meg őt hamisan, gonosz módon, és láthattuk azt is, hogy milyen türelemmel hordozta az ártatlan fogságnak az idejeit. 2 évig volt Félix helytartó fogságában, aztán jött Festus, ő sem engedte szabadon, végül fellebeznie kellett a császárhoz, elindult ősszel a hajó, persze hajótörést szenvedtek, ki kellett felelniük Málta szigetén, 3 hónappal később indulnak megint tavasszal útra Rómába, mire végre célba érnek, ugye házi őrizetbe helyezik Pált, a római hatóságoknak látjuk a semleges voltát és a humánus voltát, pontosan tudták, hogy ez az ember fellebbezett a császárhoz, őnek is érdeke, hogy a császár előtt szóljon, onnan már nem börtönben volt, hanem így mondanánk ezt mai szóval, hogy házi őrizetben, egy római légionárius katona vigyázta őt, ott lakott vele a saját szállásán, de hogy bárki felkereshette. 2 évig kellett várnia, amíg a római jogi gépezet sorra kerítette az ő ügyét. 2 éven keresztül hirdette akadályoztatás nélkül az Úr evangéliumát. És tudjuk a történelemből, hogy Néró császárnak miután bizonyságot tett, ez az elvakult, dühött ember ez lefejeztette őt. Mártír halált halt az apostol, de kiderül az utolsó leveléből, hogy Isten ő velem már beszélt erről. Úgy írja az utolsó levelében, ezt a felolvasott igéből hallattuk, hogy mert én nem sokára feláldoztatom. Elérkezett az én elköltözésem ideje. Csodálatos békességgel mondja ezt, hogy életemnek most letelik a vége, az ideje, de hazamegyek az Úrhoz. Békesség van benne, nem fél a haláltól, elvégezte azt a futást, azt a harcot, ami után örökölheti Istentől az ő örökségét. Csodálatosak a szavai, minden hívő embernek így kellene célba érnie, hogy Pál ért, hogy igen, amit Isten rám bízott, a feladataim elvégezve, nem hagyok hátra mulasztást, nem hagyok hátra rendezni való dolgokat, akitől kellett bocsánatot kértem, az Istentől kapott dolgokat elvégeztem, megyek haza, mint aki beér a célba. Hát eddig a történet, és most nézzünk a történet mögé, mint mindig, és nézzük meg a tanulságokat. Az első tanulság, amit szeretnék a szívetekre helyezni, rendelkeznünk kell igazi életszemlélettel. Igazi életszemlélettel. Bibliai életszemlélettel pedig itt a földi világban sok emberrel beszélgetve szűröm le ezt a szomorú tanulságot, nem sokan rendelkeznek. Mondhatni, nagyon is kevesen. Testvérek, amikor találkozunk egymással, kereszténynek mondjuk magunkat, de akkor a badarságokat tudunk egymásnak mondani. Kiderülnek az apró elejtett mondatainkból, mennyire nem rendelkezünk bibliai életszemlélettel. Tudjátok, hányan mondták már nekem, hogy ó, tiszteltes úr, csak egészség legyen, a többi nem számít. Rengeteg egészséges ember lesz a pokolban, szoktam erre mondani, nem ez a legfontosabb, hanem hogy végig menjünk a hitverseny pályáján. Azon végig lehet menni fél lábbal is, rokkanton is, vakon is, betegen is, betegágyban, évekig sínlődve is, de egészségesen is el lehet kárhozni. Testvérek, rendelkezünk-e bibliai életszemlélettel? Tudod-e azokra a kérdésekre a feleletet, hogy miért születünk erre a világra? Miért élsz? Mi életednek az értelme? Hogyan kell végigmenned a földi vándorúton? Ezek a legfontosabb kérdések. Tudod-e ezekre a választ? Nagyon sok ember nem tudja ezekre a választ. Fogalma sincs. Mondd kegyes sztereotípiákat, vagy éppen a világból hallott gondolatokat, amelyek olyan szépen csengenek, a Biblia mérlegére térve elhamvadnak, mint valami papír darab a tűzben. Testvérek, bibliai életszemlélettel kell rendelkezni. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten ismert bennünket a születésünk előtt. Azt mondja a 139. Zsoltár, hogy a napok is meg voltak írva, bár még egy sem volt meg belőlük. Ismerted a napjaink számát. Te formáltál anyám méhében. Te formáltad veséimet, mondja Dávid. Isten formált bennünket. Az, hogy megérkeztél erre a sárgolyóra, erre a földre, nem véletlen. Nem a kromoszómák és a sejtek véletlen találkozásának az eredménye. Isten téged ismer, örömét lelte abban, hogy te megszüles, kedvét lelte benned, hogy létezzen egy olyan ember, mint te. Azzal a névvel, azzal a külsővel, ilyen, mert Isten szeretett téged, és szeret most is. És ezt tudod, akkor fel kell tenned a kérdést, hogy Uram, én miért élek? Mi az a cél, amiért engemet létrehívtál? Amiért dobog a szívem ma is? Tudnod kell, hogy téged az Atya és mindegyikünket Jézusért teremtett. A Kolossi levelet, ha elolvassátok, megtaláljátok benne azt az igét, első fejezetben is, második fejezetben is. Isten mindent Jézusra nézve, ő érte, ő általa teremtett. Mindent Jézusért teremtett. Az, hogy te megszülettél, az azért van, mert Isten elhatározta, hogy téged Jézusnak ajándékoz. Hogy te ő érte élj, ő érte dobogjon a szíved. A földi vándorutat is, és majd az örökké valóságot is úgy töltsd, hogy Jézussal közösségben vagy. Úrja, sokan nem tudják, hogy ők miért élnek. Élik a maguk kis életét, a maguk vágyai, a maguk gondolatai szerint, és nem töltik be születési rendeltetésüket. Az életünk értelme, hogyha megfogalmazzuk, az, hogy Isten velünk való akaratát betöltsük. Hogy az ő akarata szerint teljen minden napunk. Az éjszakánk, a nappalunk, a felkelésünk is minden. Tudod-e a választ az igazi kérdésekre, hogy a te életed nem a tiéd? Nem te rendelkezel vele, és nem dönthetsz magad. Az életed az Istené. Mert téged az Atya Jézusnak adott, így gondolta ki a te életedet. Oda sokan az egész életüket úgy járják végig, hogy nem veszik ezt tudomásul. Testvérek, mi szökött rabszolgákhoz hasonlítunk, ha olyan az életünk, hogy nem veszünk tudomást Jézusról. Mindegy, mit akar velünk, mi megyünk arra, merre mi gondoljuk. Élünk úgy, ahogy nekünk tetszik. Ez az élet a kárhozatba visz, ha így élünk. Az fog a mennyei célba beérkezni, aki az élete értelmét Jézusban találja meg. Más nem érkezik meg abba a célba, ahova nagyon szerette. Ő érte létezni, akarata szerint élni, ez életünk értelme. Hogy életünkkel betöltsük az Isten velünk való terveit és gondolatát. Azért születtél, testvér, hogy az Úr Jézus gyönyörködhessen benned, és örömmel legyél örökre. A második pont, és egy kicsit beszéljünk erről is, hogy milyen az ördög adta életszemlélet. Olyan keményen hangzik ez, de mondjuk ki, hogy bizony van ördög adta életszemlélet. És hogyha a mai igehirdetés ezt leleplezi, akkor legyen annyi bátorságunk és alázatunk azt mondani, hogy Uram, rossz irányba ment az életem. Uram, rosszul látok. Könyörülj rajtam. A 20. században élt egy férfi, egy rettenetes életet élő férfi, Alistair Crowley-nak hívták, úgy tartja őt számon a vallás történelem, mint a 20. század legnagyobb sátánistája. Ő a sátánt imádta, és direkt minden homlok egyenesen ellenkező képen csinált, mint hogy a Biblia tanítja. Egy förtelmes életet élt, tele borzalmas perverzióban, parázasságokban, okkultizmus, egy rettenetes ember volt. 1947-ben halt meg. Az ő jelmondata volt az, hogy tedd, amit akarsz. Ő így élt, ez volt az életem motója, hogy csináld azt, amit akarsz. És ő ami éppen jött, bűn, gonoszság, mélység, valakivel ugye meg akarta ölni, rettenetes dolgokba belekevered, megcsinálta, mert ő éppen az volt a kedve. Ahhoz a gonoszsághoz, ahhoz a mélységhez, fertőhöz, ő így élt. Testvérek, nagyon sokan nem tudják, ki az az Alistair Crowley. De tele vannak az utcáink, ajkán is olyan fiatalokkal, akik minden nap így élnek, azt csinálok, amit akarok. Kérdezd meg a gyerekedet, az unokádat. Hogyan él? Éppen ide akar menni, azt akar menni, oda akar menni, ezt akarja csinálni, azt csinálja, amit ő akar. Ez a világ legnagyobb sátánistának volt a mottója. Ez nem azt jelenti, hogy akkor ezek az illetők sátánisták lennének, de az életük mércéje mégis azonos. Rettenet mércével. Testvérek, nagyon sok ember úgy él, hogy a testének a vágyait elégítse ki, más nem számít. Az ókori rómaiak ránk hagytak egy mondást, hogy carpe diem, élj a mának. Ez ugyanaz a szemlélet. Nem új keletű, nem Alistair Crowley találta ezt ki, hanem 2000 éve, 3000 éve is. Rengeteg év voltak ilyen emberek, akik a mának éltek. A ma örömének, a testnek, szenvedélyeknek, az érzékeknek, és ez érdekli őket, kielégíteni a test, az érzékek vágyait. Testvérek, ez az élet a kárhozatba visz. Ha ilyen az életszemléletünk, villámgyorsan változtass rajta. Sok ember él így, hogy mindent ki kell próbálni. Hallottam már ezt fiataltól, hogy jó, mindent ki akarok próbálni. Ez egy ördögi tanács. Ott áll a háttérben az ördög, aki rá akar venni, hogy próbálj ki mindent. Hát ki ne próbálj mindent, testvér? A Jézussal való csodálatos útat, a hit útját, azt próbáld ki. Abban maradj meg. Azon járj végig, ha élni akarsz örökké. A Biblia azt mondja, a zsidókhoz írt levél 9:27-es verse sokszor előjött már az elmúlt évek során, elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Elrendelt dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik. Esetleg egy ember élet adatik nekünk. Nincs lélekvándorlás. És azért adatik nekünk az egy ember élet, hogy az Úr Jézus útjára, hit útjára rátalálj. És az életednek attól a pontjától, ahol te erre rátaláltál, amikor meghallottad, hogy Isten szeret téged, Jézusban megváltozott, és arra hív, hogy vele élj. Onnantól kezdve ezen az úton megy. A hit ország útján, vagy hogy ma nevezzük a hit versenypályáján. Nem más úton, mert más út nem vissza mennybe. Csak a hitnek az útja. Nagyon vigyázunk, hogy milyen életszemléletünk van. Hogyan kelsz fel? Hogyan vagy a tested vágyaival? Hogyan vagy akár csak az éhséggel, az evéssel? Hogyan vagy az álmaiddal, a gondolataiddal? Mit akarsz megvalósítani? Kinek, minek az örömét? Hogyan? Nagyon-nagyon kell vigyázni. Minden nap valaki úgy kell fel, hogy Isten adott megint egy napot nekem. És ezen a napon úgy kellene élnem, hogy az Atya szemei előtt én kedvességet találjak. Mert ha egész nap végig tévézem, lógatom a lábamat, nem csináltam semmit, nem is imádkoznék, nem is olvasnék Bibliát, az Istennel való találkozóra nem megyek el, se személyes csendesség a belső szobában, sem a gyülekezeti alkalom, aztán megyek lefeküdni későn, esetleg megnézve valami gonosz filmet, tisztátalansággal. Testvérek, hogyan fogunk ezekről a napokról elszámolni? Hogyan fogsz életed idejéről elszámolni annak a végén, akkor kiderült, hogy az életem útiránya helytelen volt? Testvérek, a legborzasztóbb dolog a halálban rádöbbenni, hogy az életem folyásának az iránya helytelen volt, rossz volt. Ennél rosszabb nincs. Most alakítsd életszemléletedet Isten igéjéhez. Az Úr tanít bennünket csodálatos dolgokra. És elérkeztünk a harmadik ponthoz, hogy hogyan lehet akkor bibliai életszemléletet tanulni. Hiszen ez nem velünk született gondolkodásmód, ezt tanulni kell. Olvasni kell a Bibliát. Ilyen egyszerű. Olvasni kell a Bibliát. Ez formál minket. Más, mint a többi könyv. A Biblia Isten szava. Ha ezt olvassuk, az Istennek, a Teremtőnek a szavai fognak bennünk munkálkodni. 119. Zsoltárban van egy ige, hogy hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú. Úgy, hogy megtartja igédet. Az igét kell olvasni. A Bibliát kell tanulmányozni. És akkor lesz bibliai életszemléletünk. Formálódunk. Testvérek, a megtérés szó az ógörög nyelven a metanoia szó szerint azt jelenti, hogy gondolkodás, megváltozás. Amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor megváltozik az ember. Megváltozik a gondolkodás módja. Megváltozik az értékítélete. Ami eddig fontos volt, az kevésbé lesz fontos, és ami eddig nem volt fontos, az meg hirtelen nagyon-nagyon drága lesz. Testvérek, nézzétek Pál apostolt. Van egy ige, ezt hadd olvassam fel, a Filippi 3-ban, a 7. verstől a 11-esig, amikor leírja Pál, hogy benne micsoda változás ment le. Filippi 3:7-11. Úgy hallgassátok, hogy Pál egy több nyelven beszélő rabbi, akinek mellesleg, hogy rabbi volt egy sátorkészítő mestersége is. Tehát tulajdonképpen egy több foglalkozással bíró, hatalmas tudóst kell látni benne, és ő bízhatott volna a tudásában, a szakértelmében, hatalmas nyelv tehetségében, és hallgass meg az ő szavait. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek minden Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, én szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. És hogy kitűnjék rólam ő által, hogy nem saját igazságom van a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra. Hihetetlen fogalmazás. Testvérek, ez nem azt jelenti, hogy akkor égessük el a diplománkat. Egyáltalán nem ez. Félre ne égessük a szavait. Hanem elmondja, hogy ő neki korábban a saját tudása az volt a minden. Az volt a nyereség, hogy őt megbecsülik, hogy ő a legnagyobb rabbinál, Gamáliel rabbinál tanult. Ami ahova csak megjelent, és megtudták, hogy hát ő az a Saulus, aki Gamáliel legjobb tanítványa volt. Ma úgy mondanánk, hogy summa cum laude végzett az egyetemen, tapsihar volt, és azt mondja Pál, hogy megismertem Krisztust. És ami nekem azelőtt nyereség volt, milyen ügyes voltam az iskolában, mennyire szerette a saját szívem magamat, és hogy engemet ünnepeltek sztárként, megjelentem egy gyülekezetben, és ott körülvettek, rajongtak ért, ezt szemétnek ítéltem, kárnak ítéltem, mert Jézus ismerete mellett ezek szemétnek minősültek. Ezt jelenti ez az igerész. Azt mondja, ami nekem nyereség volt, az a Krisztus ismeretének páratlan nagysága mellett kár és szemét. Nem dobta ő el a diplomáját, használta mindazt a missziói utakon, amit tanult, Isten azt megáldotta, de Pál szívében kellett a változásnak végbe menni, hogy ő ne a saját tudásában bízzon, azt eszköznek lássa, ne a saját ügyességében bízzon, ne úgy saját válveregetve élj az életét, hogy én vagyok a legügyesebb tanító, azt mondja, hogy megismertem Krisztust, és ez a legnagyobb csodák. És ment, és tanított. Korintusban sátorkészítő mesterségét is ugye bevetette, ott avval kereste a kenyerét. Ahol tudott, alkalmazkodott. Görögországban használta a görög tudását. Rómában megint használta a hatalmas tudását. Ha elolvassátok a római levelet, teljesen máshogy magyarázza el a római polgároknak a békesség és igazság, Pax et Iuris, elmondja, hogy mi az igazi békesség és igazi igazság. Azokat a hatalmas tanult anyagokat is használja, amit ő megtanult a kor egyetemein. De nem abban bízik, hogy marad az Isten előtt, a saját igazságomban állok meg, hanem Jézus igazságába öltözik. Krisztus áldozatáért, ez az, amiért ő él. Ez az, ami az értékítéletében a csúcsra került, megismertem Jézust. Ő szeretett engem, ő bűnhődött értem, őtőle van a bűnbocsánatom, és az ő igazságába öltözöm be. Testvérek, így lehet eljutni a bibliai életszemléletre. Ha megtörténik az Istennel való találkozás, értékítéletváltás, váltás az igazi életcélra. És akkor már nem a magunk dicsőségért élünk, nem a magunk vágyaiért, élünk az Istenért, élünk Jézusért. Aztán a köszöntő igét is hadd olvassam fel még egyszer, szintén a Filippi 3-ban van, a 12. versről a 14-esig olvastam. A kérdés, amire itt feleletet kapunk, hogy hogyan kell élni? Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék. De igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért, a Krisztus Jézusban. Csodálatos ige szakasz, és itt is kiderül, hogy hogyan kell élni. A Károli Bibliában, aki közületek Károlit olvas, nem jön ki olyan jól, az új fordítás visszaadja, az eredeti görögben van egy szójáték. Megragadom, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Az új fordítás ragyogóan visszaadja ezt a szójátékot. Azt mondja Pál, hogy úgy lehet végigmenni ezen az úton, ha előbb téged ragad meg az Isten szeretet, hogy szeretett engem az Isten. Utána ezt te megragadod, hogy Uram, akkor én erre szerelek. Köszönöm a szeretetedet. Kell nekem, hogy szeret. Takaró Károly püspök úr mesélte, hogy egy evangelizáció végén hatalmas templomi tömeg, véget ér az evangelizáció, mindenki ment kifelé, egy férfi furakodott előre, hogy vele beszéljen. Egy férfi odaért hozzá, és megkérdezte, hogy hogyan, jól értettem a prédikációval, hogy Isten szeret engem, és kész megbocsátani az én bűneimet. Egy ember meghallotta. Így kéne reagálnom, testvére. Szeret engem az Isten? Megbocsátja a bűneimet? Igen. Szeret téged az Isten, és Jézusért kész megbocsátani minden bűnödet. Akkor kell nekem ez? Akkor kell nekem az ő szeretete? Kell nekem az ő bocsánata? Megragadott a Krisztus Jézus, és igyekszem megragadni őt, mondja Pál. Aztán azt mondja még itt, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve. Testvérek, ne révedezzünk a múltba. A hívő ember múltjának bűneit, fonákságait a megtéréskor megvallotta Istennek. Amit Isten menet közben előhoz, vald meg neki, mondd el neki imádságba, kér bocsánatot. De engedd el. Engedd el a múltadat. Azt mondja Pál, hogy ami előttem van, annak neki feszülve futok egyenest, teljes erővel a célért, Krisztus Jézus jutalmája. Hasonlítható-e, így az olimpiai idején, jó ez a kérdés, hasonlítható a te életed? Egy teljes erejéből a mennyei cél felé futó, hívő emberhez. Hogy néznénk ki a hit verseny pályáján, hogyha ez lenne valami mennyei, speciális kamera, ami vissza tudná adni a te életed forgolódását, hitben való cselekedeteit, kegyességedet, bibliolvasását, hogyha ezt leképeznénk egy futó emberre, milyen kép jelenne meg azon a mennyei kamerán? Egy csoszogó, totyogó, a versenypályáról mindenféle irányba eltévedező valaki, vagy egy ilyen lassú, kocogó, megfáradt ember, vagy ha leképeznénk a te hívő életedet, visszaadná ez a speciális mennyei kamera egy teljes erejével a cél felé futó személynek a képét. Pál így beszél magáról, és ezt elmondhatta, nem nagy képűségből, ez volt az igaz. Testvérek, ő ugye megtérése előtt üldözte a keresztényeket. Halálukra szavazott. Részt vett megkövezéseken. És azt mondja, hogy ami mögöttem van elfelejtve, megbocsátotta a Krisztus. Megvallottam, elhagytam a bűnöket. De most teljes erővel haladok a mennyei cél felé. Neki feszülve a célnak. Testvérek, ilyen az életed. Ilyen a hívő haladásod, kegyességed, az Isten iránti buzgalmad, egy teljes erejével futó versenyzőnek, sportolónak a képét tudná-e visszaadni kegyességed leképezése. Bizony, sok mindent tanulhatunk Páltól. A következő, ez volt alapigénk, a 2. Timóteusi levélből elmondja Pál még az utolsó levelében, ifjú tanítványának, Timóteusnak, hogy eljött a vég. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Van egy döbbenetes történet, Gyökösi Endre nevét ismeritek sokan, nagy református lelki gondozón volt ő, hatalmas mennyei talentummal, és az ő emlékirataiban van egy döbbenetes történet. Egy református lelkipásztor, aki végig szolgálgatta az életét, de langyosan. Nyugdíjba ért, érezte ő is, hogy hát nem sokára, sok betegség miatt elérkezik a temetés, elment Gyökösi Endréhez beszélgetni, mint lelkész a lelkésszel, és előhozta ezt az igét, amelyet most felolvastam, és mondta neki, hogy hát Bandi bátyám, hát, mi lenne, hogyha az én temetésemben majd ez lenne az ige, hogy a nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és Isten adott olyan bölcsességet Gyökösi Bandi bácsinak, hogy elkezdte megkapirgálni ennek a önelégült lelkésznek a dolgait, aki saját temetési ige hirdetésében, hát úgy eléggé kifényezte magát. És megkérdezte, hogy mond, kedves kollega, mi volt az a nemes harc, amit te megharcoltál? Hogyan harcoltál a büszkeség ellen, a hiúságod ellen? Hogyan harcoltál a dicsőség vágyad ellen? Hogyan harcoltál a kommunizmusban a hívekért, a hitért? Vagy inkább megalkuttál, nem mentél az elveszett után? Inkább behódoltál annak az istentelen hatalomnak, csak hogy neked békés éveid legyenek. Mondd, milyen harcot harcoltál te. És kiderült abban a mély beszélgetésben, hogy szó sem volt hitharcról, szó sem volt ott futásról, akkor hogy lenne szó koronáról? Testvérek, egy csodálatos bíró előtt fogunk megállni. Bennünket nem Gyökösi Bandi bácsi fog majd megkérdezni, hanem Jézus Krisztus, a királyok királya. És ő pontosan tudja, hogy te milyen harcot harcoltál. Harcoltál-e szíved gonoszságai ellen, gonosz érzések ellen? Harcoltál-e tested tisztátalan vágyai ellen? Pontosan tudni fogja, hogy harcoltál-e hiúságod ellen, győztél-e? Ő tudja a te futásodat, hogy az csak egy ilyen mesterkélt lihegés volt, teljes erőből való futás, vagy éppen valami lankat, langyoskás képmutatás. Testvérek, egymást be tudjuk csapni, Jézus nem tudjuk. Ő mindent tud. Itt van előttünk Pál apostol, aki élete utolsó 4 évét igazságtalanul börtönben tölti. De ez az apró emberke, azt mondják, hogy nagyon kicsike emberke volt. Olyan tűzzel prédikál még a börtönből is, utolsó 2 éve hátiőrizetben Rómában. Szünet nélkül így mondja a Biblia, hogy teljes erővel hirdette az Urat. És ő mondja el, hogy a nemes harcot megharcoltam. Futásomat elvégeztem. És a hitet megtartottam. Testvérek, hányan nem tartják meg a hitüket? Ír Pál is az egyik levelében arról, hogy 2 férfi, akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Vannak ilyenek, akik elindulnak velünk, de nem érnek célba. Akik futnak egy ideig, de aztán a hitet nem megtartják, nem elveszítik. Testvérek, mi mit fogunk elmondani életünk utolsó napjaiban? Elmondhatjuk, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, eltétetett nekem az igazság koronája, és megadja azt majd nekem az Úr. Mi lesz majd a mi életünk végén? Ennek feledjük a mai tételünket, ugye ez volt, hogy aki a hit versenypályáján nem ér célba, az menthetetlenül elveszik. Testvérek, Isten arra hívott el bennünket, téged is, engem is, hogy mi beérjünk a célba, és örököljük az Úr Jézus országát. De csak akkor fogunk célba érni, hogyha a hit versenypályáján elindulunk, rengetegen el se indulnak. Akinek nincs megtérés az életében, az el se indult. Az ott áll még a rajtvonal mögött beszélgetve, és azt hiszi, hogy fut. Aki nem ér célba, menthetetlenül elveszik. Hogy van ezzel a mi életünk? Hogy van ezzel a te életed? Futással, nemes harccal és a hitverseny pályájával. Nézzétek az Úr Jézust! A zsidókhoz írt levél úgy mondja őt, hogy ő a hit szerzője és beteljesítője. Az Úr Jézus a földi életét példaként ránk hagyta, hogy hogyan kell azt élni. Ő minden napját úgy élte, hogy az Atya akarata szerint cselekedett. Le van írva az evangéliumokban, hogy elmondja Jézus, hogy én keresem az Atya akaratát. Minden nap azt keresem, hogy kedves legyek előtte. Ilyenek a napjaink. És a földi élete végén is nem a maga akaratát kereste, hanem az Atya akaratát. És értünk kereszt halált halt. Értünk ment a tűzbe, a szenvedésbe, a kínok poklába. Hogy mi soha ne kerüljünk áldozatba. Hogy élhessünk örökké. Isten örökké való szeretettel szeret bennünket, Jézusban megváltott, hogy éljünk örökké. Egy történettel fejezem be, egy amerikai fiúval történt, döbbenetes történet lett. Amerikában nagyon gyakran az a szokás, hogy a leérettségizik a gyermek a családban, akkor a tehetősebb családok egy autót vesznek a leérettségizett fiatalnak. Nagyon sok helyen az Egyesült Államokban ma is így cselekszenek. Megvan az érettségi, aznap este a családi ünnepségen megkapja az ifjú, fiú vagy lány, mindegy, a stusszkulcsot az élete első autójához. Hát volt egy család, ahol volt egy Jason nevű fiú, és elérkezett az érettségi. Ez a fiú is nagyon szeretett volna egy autót, el is mentek kinézni a szüleivel, és kinézték már, hogy melyik autót szeretné a fiú. Aztán megvolt az érettségi, este a családi ünnepély, a vallagási ajándékra került a sor a vacsora után, és az édesapa átadott a fiának egy kis dobozt. A fiú azt gondolta, hogy ebbe csak a stusszkulcs lehet. Tépte fel a dobozt, és egy biblia volt benne az ő nevére, dedikálva a szüleitől. A bibliát fölemelte, hogy biztos alatta van a slusszkulcs, a lényeg, nem volt ott a slusszkulcs. Csalódottságában olyan dühös lett, földhöz vágta a bibliát, és kirohant a szülői házból. De olyan dühös volt, hiába szaladtak utána a szülei, elment a szülői házból, nem jött vissza évekig. Az édesapa haláláig már nem is találkoztak vele. A szülei. Ott hagyta a szüleit, mert úgy vélte, hogy nem kapta meg az ajándékot. Nem is találták meg a szülei, aztán az édesapa meghalt. Az ügyvéd megkereste ugye ezt a fiút, az örökség véget, és az apa halála után hazatért ez a fiú. Átvette az örökséget, és amikor nézegette az örökség dolgait, hagyatékot, megtalálta a Bibliát, amit annak idején ő vallagási ajándékra kapott, földhöz is vágott, és olyan fásultan, érdektelenül elkezdte lapozgatni, és hirtelen észrevett a lapok között egy csekket. A ballagás dátuma volt rajta, és a kiválasztott autó ára volt a csekre írva. Tudjátok, ez a történet nagyon emlékeztet a bűnbeesett emberre. Mi ezt megcsináltuk Istennel. Ő egy csodálatos teremtést alkotott. Abban a leggyönyörűbb volt az édenkert. Oda belehelyezte az embert. És mi nagyon durván megbántottuk őt, nem fogadtunk szót. Faképnél adtuk, elrohantunk. És még van képe az embernek az Istenre haragudni, amikor valami baj éri. Amikor jönnek a csapások, oda sokan kérdezik, hogy hol volt az Isten, miért nem segített? Mi hagytuk elő. Ő elkészítette Jézusban a visszatérést, a hazatérést. Kitárt karral van az Isten feléd. És sokan, hogy ez a fiú az apa halála után már, ugye, lemaradt arról, hogy bocsánatot kérjen, hogy rendezze. Sokan így vannak. Testvérek, a halállal lezárul a megtérés lehetősége. A halál után már nem tudunk megtérni. Egy ember élet adatik. Csak nem tudjuk, hogy hány év. Megtérj, hogy Jézus befogad, és örök életed legyen az Úr Jézusba vetetít által. Kell-e neked ez az örök élet? Kell-e neked Isten szeretete? Ma mondd el ezt Istennek. Amen. A 345-ös éneket keressük itt, testvérek, és annak az első versét énekelve feleljünk az ige hirdetésre. 345-ös énekünknek az első versét énekeljük most. 345. énekünk első versét énekeljük. Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Csendesedjünk el, jelked imádkozzon. Bárcsak Urunk, így jönnénk eléd mindannyian most imádságban, ahogy ez az énekvers kifejezte, teljes szívből, kinyitott szívvel, bűnbánattal és alázattal, téged keresve könnyek között a szívünkben, hogy megtaláljunk, te már oly régóta keresel minket. Te már szenvedtél érettünk, ott a Golgotán. Sírtál miattunk oly sokszor, amikor életünk gonosz utakon járt. Te már remegtél értünk a szívedben milliószor. Mi meg éltük hegykén a magunk útjait. Önző módon saját szívünk vágyait. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz minket és keresel minket. Köszönjük az evangélium lehetőségét. Köszönjük, hogy hazatalálhatunk hozzád, és felvehetjük az elvesztett kapcsolatot veled. Köszönjük a bibliai életszemléletet, amelyre tanít bennünket igéd. Hadd véssük a mi szívünkbe, hogy nem a magunkéi vagyunk, hogy az életünk nem a miénk, hanem a tied. Vésd a mi szívünkbe, hogy miért vagyunk teremtve. Hadd döbbenjen bele a mi egész lelkünk, hogy te hívtál létre, és nem a véletlenből létezünk. Hogy terved van velünk, hogy azért teremtettünk, hogy te Jézusnak adj, és gyönyörűséged lehessen. Könyörülj rajtunk, hogy ne ördögi életszemléletünk legyen, ne ennek a világnak gondolkodása maradjon a szívünkben, hanem az a bibliai tanítás, az a mennyei életszemlélet, amelyet tanít a te igéd. Könyörülj rajtunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi vigasztalónk, te vagy a bűnösök barátja, szabadítója, megváltója. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád, és te Nem veted ki magadtól azt, aki hozzád jön. Köszönjük, Urunk, hogy Te üdvözíted azt, aki őszintén hittel kiállt hozzád, és Te örök életet adsz szeretetedből azoknak, akik hisznek benned szívükkel. Urunk, vonj minket magadhoz, végbe menjen bennünk is az az értékítéletváltás, ami Pál életében végbe ment. Mutasd meg nekünk, hogy mi az, ami óemberi szívünknek nyereség, haszon, hadd legyen nekünk az igazi nyereség, a Te ismereted, a hit ajándéka, a kapott kegyelem és bűnbocsánat. Hadd legyen nekünk a legdrágább örökség, az elkészített mennyország. Taníts minket így élni. Így járni utunkat és elvégezni futásunkat, hogy a hitet megtartsuk, futásunkat elvégezzük, és célba érkezzünk Te hozzád. Urunk, adj vigasztalást a gyászoló szívű testvéreinknek, adj gyógyulást a betegjeinknek, kegyelmet, Urunk, a hozzád kiáltónak, örök életet a benned reménykedőnek, vigaszt minden szomorkodónak. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és köszönjük, hogy szeretsz ma is el nem múló szeretettel. Áldott légy érte. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve fohászát vigye oda őszintén az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Fennállva fogadjuk az áldást, az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Záró énekünk a 345-ös ének második és harmadik verse, 345-ös éneknek második és harmadik versét énekeljük, a második vers így kezdődik, ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Thank you.